Ennek legfőbb okai között ott volt a kettős pápa választás, a római és az avignoni pápák közötti szakítás, de a nominalista teológia és bölcselet a korábbi szellemi életet szétziláló hatása is. A következmények között pedig a fegyelem lazulása, a világi szellem térnyerése mellett ott volt azoknak a radikális gondolkodóknak a fellépése is, akik a teológia, a lelki élet vagy az intézményi rend radikális reformját követelték. Már az angol Wycliffe végső soron eretnekségbe hajló nézetei is ebbe a körbe tartoztak, 1400 után pedig az ő szellemi örököseként lépett a színre Husz János cseh teológus, egyházmegyés pap, a Prágai Egyetem tanára, egy eljövendő egyházszakadás szellemi kezdeményezője. Ján Husz János 1369-ben született a délcsehországi kisvárosban Huszinecben vagyontalan városi polgár vagy iparos család gyermekeként. Püspöke anyagi támogatásával juthatott el Prága Egyetemére, ahol szabadművészeteket, majd teológiát tanult. Prága ekkor a nominalista hittudomány és bölcselet egyik fellegvárának számított, ám Husz az uralkodó szellemmel szembeszegülve a hagyományos realista gondolkodás és biblicizmus elvein nevelkedett, és feltehetően már ekkor megismerte az oxfordi realisták és Wycliffe írásait, amellyel Angliát megjárt diáktársai ismertették meg. Ebben az időben egy uralkodói házasságnak köszönhetően igen élénk kapcsolat volt Anglia és Csehország között, ami elősegítette, hogy az ifjú Husz első kézből ismerhesse meg a Szigetországban megfogalmazott egyházkritikus reformeszméket. Tanulmányai során 1396-ban lett a bölcselet magisztere, 98-tól pedig, miközben még teológiát tanult, felvételt nyert a Prágai Egyetem bölcsészeti Artész fakultásának tanári karába. 1400-ban szentelték pappá, 1401-től a bölcsészeti kar dékáni, a következő évtől az egyetem rektori tisztségét viselte, és ekkor lett a Prága lelki szellemi központjának számító Betlehem kápolna egyházi szónoka. A következő években szentencia kommentárokat adott elő az egyetemen, egyre népszerűbb cseh nyelvű ige hirdetéseiben pedig folyamatosan egyházi reformot és szociális igazságosságot követelt, ami miatt főpásztorat több alkalommal is mérsékletre intette. 1408-ban némi provokációként kánoni pert kezdeményezett Rómánál a Wycliffe tanait elítélő korábbi egyházi döntések ellen. 1409-ben az egyetem nyugalmát feldúló cseh-német ellentétek kirobbanásakor a cseh diákok és tanárok mozgalmának élére állt. Az ő befolyásának is köszönhető, hogy 1409-ben IV. Vencel cseh király, aki erősen rokonszenvezett prédikátorával és királynői gyóntatóvá is megtette, a cseh nemzet javára módosította az egyetem korábban a német nemzet javát szolgáló statútumát. A német tanárok és diákok ezt az erre kirobbanó zavargásokat követően tiltakozásképpen elhagyták Prágát, és új egyetemet alapítottak Szászországban, Lipcsében. A Prágai Egyetem így egyértelműen cseh jellegűvé alakult, amelynek Husz lett a rektora. Radikális prédikációi miatt a következő esztendőben 1410-ben prédikációs tilalmat kapott a prágai érsektől, ami ellen a pápához fellebbezett, mire az érsek felfüggesztette. Az érsek úgy is rendelkezett, hogy plébániához nem tartozó istentiszteleti helyeken, és a Betlehem kápolna ilyen volt, nem tarthatók nyilvános szentbeszédek, márpedig Husz szónoklatait ekkor már hatalmas tömeg, arisztokraták, nemesek, polgárok látogatták. A következő évben, mivel nem vetette alá magát az egyházi tilalomnak, sőt egyre radikálisabb gondolatokat fogalmazott meg a szószéken, eretnekség gyanújával a prágai érsek kiközösítette. 23. János pápa az ügy kivizsgálására színeli Bolognába rendelte, ám Hus ennek a felszólításnak nem engedelmeskedett, mire kiközösítését 1412-ben Róma is megerősítette. Ebben az időben Hus már széles körben népszerűsítette szóban és írásban is az egyházi hatóságok által kifogásolt nézeteit, valóságos népmozgalom támadt körülötte, ami miatt az új cseh, egyben pedig német és magyar király, leendő császár Zsigmond is ellene fordult. Ebben a helyzetben el kellett hagynia Prágát. A következő időszakban, miközben főúri pártfogóinak oltalmát élvezte, írta meg az Egyház című munkáját, amely reformjavaslatainak követeléseinek foglalata. Ebben számos ponton a Wycliffe által megfogalmazottakat követte. Fontos, döntően teológiai kérdésekben azonban vele ellentétben a hagyományos egyházi tanítás talaján maradt. Így ekkor még nem vitatta, bár meglehetősen kétértelműen vallotta, a transzszubstanciáció, a kenyér és a bor valóságos átlényegülésének tanát, a miseszertartását, az egyházi hierarchia szükségességét, a pápa egyházfői hatalmát, a tisztító tűz létezését és azt, hogy az ember képes érdemszerző módon együttműködni üdvössége érdekében az isteni kegyelemmel, bár ez utóbbi témában már ekkor hajlott az ágostoni predestinációs felfogás átvételére, az Isten általi kegyelmi kiválasztásnak, mint az üdvösség elnyerése egyedüli útjának elfogadására. Ugyanakkor vallotta, hogy az egyetemes zsinat felette áll Róma püspökének, méltatlannak nevezte kora pápáit, a kettős, majd hármas pápasággal kialakult helyzetet, világi ügyekben pedig nézete szerint a zsinatnak, a pápának és az érintett világi hatalomnak az együttértése szükséges. Élesen bírálta az egyház erkölcsi állapotait, a papi és szerzetesi élet hanyatlását. Követelései között ott volt a népnyelvekre fordított Bibliának, mint hitforrásnak, az egyházi élet középpontjába állítása, a népnyelvű liturgia igenlése, a laikus kehely, azaz a világi hívek két szín alatti áldozásának lehetővé tétele. Ezt követően 1413-ban írta meg De Ecclesia című főművét, amelyben nézetei tovább radikalizálódtak. A De Ecclesia lapjain Hus már egy önálló egyháztani rendszer kidolgozásával próbálkozott. Kiinduló pontja erősen kritikus kora egyháza, nem az igazi egyház, hanem az anyagiasság, a hatalomvágy, a simónia és az erkölcsi feslettség tárháza. A pápa és a papság csak a maga érdekeit nézi, megfeledkezik a szentírásról, vagy ami még rosszabb, a maga szája íze szerint értelmezi azt. Ezzel a gyarló intézménnyel, a látható egyházzal állítja szembe Szent Ágostonra hivatkozva a láthatatlan lelki egyházat, amely az Isten által kiválasztottak közössége. Ennek a tagjai nem érdemeik révén, hanem Isten akaratából részesülnek kegyelemben, és nem erényeik, cselekedeteik, hanem Krisztus szándéka révén birtokolják az üdvösség ígéretét. Ők azok, akik bár bűnösök, a kegyelem által felindított bűnbánatban igényt formálhatnak arra, hogy tagjai legyenek annak az egyháznak, amelyet nem a pápa és püspökei, hanem maga Krisztus vezet. Ők Krisztus követői, ők a valóban hitben élők, ők az a mustármag, amelyből a látható egyház megújulása is kibontakozhat. Ebből az is következik Hus szerint, hogy számosan vannak, akiket Isten eleve kárhozatra rendelt, és így minden akaratuk dacára nem lehetnek tagjai az igazi egyháznak, osztályrészük pedig az örök kárhozat. Ami saját kora látható egyházát illeti, azt állítja, hogy a pápai méltóság nem Istentől, hanem a császártól való. Szükség van arra, hogy feje legyen az egyháznak, ám ez csak akkor van valóban hasznára az üdvre rendelteknek, ha maga a pápa személy szerint kiváló, Isten által kiszemelt, a közösség által elfogadott és annak javát szolgáló személy. ha ellenben a mindenkori egyházfő a kárhozatra rendeltek közül való, csupán az ördög fattya, aki csak árt a hit ügyének, és aki felett Istennek, itt a földön pedig a világi hatalomnak van joga ítélkezni, akkor baj van. Nézetei miatt, amelyek egyre szélesebb körben terjedtek Cseföldön, 20.414-ben a konstanci zsinat elé kapott idézést, ahová Zsigmond menlevelével és azzal a vállalással érkezett meg, hogy ott nem mutat be misét és nem prédikál. Igazai és igaz hitűsége tudatában 20 munkatársa prágai eromos kíséretében meg is érkezett Konstancba, ám a városba érve elkövette azt a hibát, hogy nem tett eleget a misézésre és prédikálásra vonatkozó tilalomnak, amit Zsigmond és a zsinati atyák úgy értelmeztek, hogy így módon hatályon kívül helyezi a személyes bántatlanságára nyújtott garanciát. Ezért fogságra vetették, egyben pedig Wycliffe nézeteinek és eretnek tanoknak a hirdetése miatt vizsgálat indult ellene. A zsinati atyák 20 jelenlétében egy 45 tételből álló Wycliffe tévtanait összefoglaló listát állítottak össze, az abban foglaltakat elítélték, majd Huszt is felszólították, hogy nyilvánosan tagadja meg ezeket a tételeket. Husz erre nem volt hajlandó, mire a prédikálási tilalom megszegését is felhozva vád alá helyezték. Az eljárás során egy kiküldött bizottság 30 tételből álló listát állított össze írásaiból döntően a De Ecclesia szövege alapján. Bár az ellene felhozott vádakat tagadta, Husz azt megerősítette, hogy a fenti tételek az ő írásaiból valók, azok tartalmát pedig, mint a keresztény tanítással összhangban lévőket fenntartja. Magában a listában egyébként főleg két téma szerepelt. Az egyik teológiai természetű volt, és a kárhozatra való isteni eleve a rendelés gondolatkörét fogalmazta meg. Ez irányú nézetei legpregnánsabb megformulázása szerint, idézem, a kárhozatra rendelt, még ha valamikor a jelen megigazolás szerint a kegyelem állapotában is van, mégsem része a Szent Egyháznak, az eleve rendelt pedig mindig az egyház tagja marad, bár valamikor kieshet a segítő kegyelemből, de nem az eleve elrendelés kegyelméből. Ugyancsak szerepelt a listán néhány Wycliffe eretnekségét elvető állítás, vagy olyan egyházkritikus megfogalmazások, mint a lista 22. pontja. Idézem, a gonosz és kárhozatra rendelt pápa vagy egyházi elöljáró csak szó szerinti értelemben pásztor, valójában tolvaj és rabló. Husz visszavonást elutasító magatartásának az lett a következménye, hogy rövid vizsgálatot követően megátalkodott eretnekként mágia halálra ítélték, és mivel ekkor sem volt hajlandó bűnbánatot gyakorolni, még a döntés meghozatalának napján, 1415. július 6-án átadták a világi hatóságoknak, amely az eretnekekkel szemben szokásos, mágia halált jelentő büntetést még azon a napon Konstanc város főterén végre is hajtotta. Az ügyre a végső pontot 5. Márton pápa Intercunctas bullája tette fel 3 esztendővel később. Ünnepélyesen elítélve a prágai magiszter nézeteit, megerősítve a konstanci eljárás helyességét. Husz pere és kivégzése ugyanakkor Csehországban komoly következményekkel járt. Hívei, a husziták, a következő években a radikális, Rómától elszakadó, cseh nemzeti színezetű mozgalommá szakadáregyházzá szerveződtek, amely hosszú és pusztító polgár, illetve vallásháborút idézett elő. Kedves hallgatóim, mára ennyit, búcsúzzunk Husz János alakjától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.